Amikor egy privát beszélgetés van szó, és az úgynevezett peer-to-peer kapcsolatról, ami azt jelenti, hogy a két végpont között érni létre a kapcsolat, abban az esetben ugye általában azért szokták ezeket az alkalmazásokat használni, hogy tényleg csak az a két fél között folyjon a beszélgetés. Na most nagyon sok alkalmazásnál úgy működtek idáig, hogy egyrészt egy szerveren keresztül történt ez az alkalmazás, gondoljunk csak bele bármelyik ilyen Messenger, Viber vagy egyéb Skype-os történetre, ott ma mai napig úgy működik, hogy akkor is tudok üzenetet hagyni a másiknak, mert akkor is tudok küldeni neki képet, stb., hogyha ő nincs online, magyarul valójában az tárolódik valahol egy szerveren. Ebben az esetben ugye nagyon sokaknak fölmerült, hogy na jó, és akkor az valahol végiscsak tárolva van, tehát mégsem olyan peer-to-peer az a kapcsolat, tehát mégsem a két végpont között jön létre, tehát ott közbeérkerődik a szerver, ergo valaki mondjuk az én magánbeszélgetésemet, ha meg ráadásul ez egy üzleti beszélgetés, ahol elképzelhető, hogy üzleti titkokat osszanak meg egymással a felek, akkor az megtudhatja illetéktelen. Ezért van nagy jelentősége annak, hogyha titkosított kapcsolat jön létre, mert ebben az esetben, bár mondjuk konkrétan a Viber esetében nem tudom, hogy valósul meg a titkosított kapcsolat, tehát akkor is működik ez a titkosított kapcsolat, hogyha az egyik fél offline van, vagy csak akkor működik ez a titkosított kapcsolat, hogyha mind a két fél online van, és valójában online folyik a kommunikáció, de a lényeg az, hogy ezzel az egyes szereplőknek, két kommunikációban résztvevőknek a privát szféráját próbálják megvédeni a szolgáltatók, jelen esetben a Viber.
Akkor gyakorlatilag ez egy meglévő felhasználói igényre épített fejlesztés volt.
Igen, tehát ezek egy teljesen standard felhasználói igények, az úgynevezett vonali titkosítás egyébként ez egy teljesen bevált technológia, amit nem csak a magán, de az üzleti és egyéb élet területén is számtalanszor használunk. Gondoljunk csak bele, hogy például, amikor pénzügyi tranzakciót kezdeményezünk a bankkal, az is egy online titkosított kapcsolaton keresztül történik. Tehát amikor például e-bankolunk a bankunk weboldalán, akkor a bankunknak a webszervere és a mi browserünk között jön létre egy ilyen titkosított kapcsolat. De számos más példa is van, például, amikor távmunkát vesznek igénybe mondjuk cégek, illetve alkalmaznak cégek, és ebben az esetben ugye ez arról szól, hogy távolról felhasználó bejelentkezik a cég központjába, na de itt ez jellemzően interneten keresztül történne, ez egy nyílt csatorna, és senki nem szeretné, hogy akár banki, akár céges adatai ezen a nyílt csatornán bárki számára egyébként elérhetőek lennének, márpedig, hogyha nincs titkosítás, akkor ez a veszély fennáll. Éppen ezért például ilyen távmunka keretében is úgynevezett VPN kapcsolatot szoktak alkalmazni, tehát amikor bejelentkezik a felhasználó távolról a cég központjába, akkor indít egyfajta egy ilyen VPN kapcsolatot, ami egy titkosított adatkapcsolat, és onnantól kezdve az ő és a cége közötti kommunikáció az folyamatosan titkosított lesz.
Érzik-e az emberek azt, hogy mire szolgálnak ezek? Tisztában vannak-e azzal például, hogy szükség van erre a titkosításra, és mondjuk a másik oldalról nézem, hogyha valami nem titkosított, vagy túlságosan nyílt, és esetleg kikerülhetnek az adatok, akkor azt észreveszik-e? Tehát mennyire tudatosan használjuk ilyen szempontból az internetet? Mi a tapasztalat?
Nem jellemző, illetve inkább úgy mondom, hogy fejlődőképes állapotban vagyunk, tehát egyre többen tudatosan használják, de még messze nem olyan tudatosan, mint ahogy az elvárható lenne. Tehát nagyon sokszor meglepetésként éri a felhasználókat, és nem veszi észre, hogy például, amikor egy webshopban kommunikálnak, akkor miért olyan bonyolult mondjuk egy webshopnak az elérése? Hát azért, mert például azt is titkosított adatkapcsolaton keresztül lehet elérni. A webshopon keresztül történő vásárlás az miért olyan bonyolult? Hát mert az is egy titkosított adatkapcsolat lehet. Tehát jellemzően ezek a felhasználók számára nem látványos dolgok, maximum annyi lehet, hogyha mondjuk egy ilyen webszervert néz, akkor nem úgy néz ki mondjuk az URL-je az adott oldalnak, hogy http://, hanem úgy néz ki, hogy https://. De ugyanúgy, hogyha megjelenik például az, hogy ilyen titkosított úgynevezett tanúsítvány alapú történeteket látunk egy webszerver esetében, akkor jellemzően meg szokott jelenni ez a tanúsítványra vonatkozó információ a browserben, hát azt gond nélkül szokták keresztül kattintgatni a felhasználók, nem nézik meg, hogy érvényes-e, nem érvényes, tulajdonképpen arra szól-e a tanúsítvány arra az oldalra, amit éppen látogat, stb. Úgyhogy nem feltétlenül tudatosak a kedves felhasználók, és tény és való, hogy ebben fejlődnünk kéne.
Hogyan lehet? Mi hiányzik? Egyszerűen kell a következő generáció, aki majd tanulni fogja ezt, és muszájból egyszerűen ezeknek az ismereteknek a birtokába kerül, vagy hogyan?
Az a baj, hogy a következő generáció az még kevésbé fog ezzel tisztában lenni, mert ők már abszolút felhasználókként kerülnek ki. Gondoljunk csak a gyerekeinkre, akik igazából anélkül kezdik el nyomogatni a kütyüket, hogy tudnák, hogy valójában mi van mögötte. Ők abszolút felhasználóként tekintenek ezekre a dolgokra, úgyhogy ezt meg kéne tanítani nekik, legalábbis azt a fajta biztonságtudatosságot meg kéne tanítani a gyerekeknek, illetve minden felhasználónak. Ennek több formája lehetséges. A gyerekek esetében én azt gondolom, hogy már a közoktatásban be kéne iktatni a tananyagba, az informatikai és egyéb tananyagba azt a fajta biztonságtudatosító képzést, ami jelen pillanatban hiányzik, illetve a felnőttek esetében is több biztonságtudatossági képzésre, tudatosító képzésre lenne szükség, ami megint csak nincs. Vannak kezdeményezések, de nem olyan nagy elterjedtséggel. Például gyerekek esetében van egy úgynevezett Safer Internet program, vagy SIP program, ami az Európai Unión belüli program. Ez azt jelenti, hogy vannak önkéntes szakértők, akiket el lehet hívni ezen a Safer Internet program keretein belül iskolákhoz ingyenesen ilyen internetbiztonsági oktatás tartására, és akkor az iskolának ez igazából nem kerül költségbe, csak meg kell szerveznie, hogy az adott szakértő megfelelő mennyiségű gyerekkel tudjon találkozni, és akkor az iskola igényeinek megfelelően 1-45 perc vagy 2-45 percben tudja azokat a legfontosabb ismereteket átadni a gyerekeknek, amikre nekik szükségük van. Értelemszerűen, hogyha vannak külön kérdéseik, például, hogy a közösségi médiának a használatát külön vegyék gorcső alá, akkor ezt figyelembe szokták venni az oktatók, és akkor ennek megfelelően adják le az anyagot.
Hogyha röviden kéne azt elmondani, hogy hol tart ma az internetbiztonsági tudása az átlag magyarnál, akkor mondjuk ott legalább tartunk, hogy a jelszó vagy egy PIN kód meghatározásakor egy kicsit gondosabbak vagyunk, vagy még itt se tartunk? Mert azt szokták mondani, hogy ez az
még
alap.
Még itt se tartunk. Tehát jellemzően még mindig nagyon egyszerű jelszavakat használnak a felhasználók, nagyon gyakran odaadják egymásnak még cégen belül is a különböző felhasználó azonosítójukat, annak ellenére, hogy mondjuk egy normál életből vett példával élve eszünkbe nem jutna, hogy mondjuk a kollégánknak odaadjuk a személyi igazolványunkat, hogy figyelj barátom, most menjél és intézze a dolgomat helyettem. Mert hogy az már teljesen természetes, mert megtanultuk, hogy az ilyen azonosító okmányainkat, azokat nem adjuk ki a kezünkből. Ennek ellenére a különböző elektronikus felhasználói azonosítónkat pedig gond nélkül kiadjuk, mikor gyakran egy ilyen azonosítóval nagyobb kárt tudunk okozni, vagy nagyobb kárt tudnak nekünk okozni, mint mondjuk a személyikkel.